érthetetlen módon ebben a műsorban még nem volt szó, vagy ha volt is, akkor nem emlékszem rá, a post-covid szindrómáról. Majd, hogy nem napra pontosan 3 éve zárták le először a világot a járvány következtében. Úgyhogy ezek lesznek a témáink, illetve elsősorban a post-covid szindróma, és akit segítségül hívunk, Sárkány Kinga pszichológus van velünk itt a vonalban. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hát 3 év azért az már egy kellő minta, azt gondolom, hogy lássuk azt, hogy mit művelt velünk a COVID, milyen félelmeink maradtak, és hogyan vészeltük át ezt a 3 évet. Az elmúlt 3 évben mi volt a legszembetűnőbb változás, amivel nem tudunk mai napig mit kezdeni?
Gyakorlatilag ugye egy krízis állapotban voltunk az elmúlt 3 évben, és szerintem ennek még nincs vége, tehát sőt, még rátesz erre az ukrán háború, az infláció, de mindegy, ez egy másik téma. Tehát alapvetően azért maga a COVID helyzet az egy ilyen, hát egy ilyen elnyúlt krízis állapotnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki számíthatatlanná és kontrollálhatatlanná vált körülöttünk, és azt értük meg, hogy egyszerűen így nincsen befolyásunk sem az egészségünkre, sem a testünkre, akár sem az életünkre, mert ugye nagyon gyakran, illetve előfordult az, hogy valaki például az állásokat veszítették el emiatt, vagy a kapcsolatok szakadtak meg, vagy ugye maga, ugye ez a ketté választható, de mégis egybetartozik ez a jelenség, ez a karantén időszak, amikor sokan maradtak ugye egy fedél alatt, és ez ugye a párkapcsolatokra, családokra is nagy hatással volt. De visszatérve inkább a magára, a COVID-ra, mint olyanra, tehát alapvetően ez azért mindenképpen egy válságállapotnak mondható, amire nem nagyon tudtunk felkészülni, és a mai napig így gyakorlatilag a fejünket kapkodjuk, hogy mi történik körülöttünk.
Ha kétféle embertípust veszünk alapul, vannak a tudatosak, vagy legalábbis azt gondolják a tudatosak, tehát tervezetten élnek, és mindig vélhetően látják a következő lépést, meg vannak azok az emberek, akik sokkal véletlenszerűbben ad-hoc módon élnek. Ha ketté választjuk, akkor melyik embertípus az, aki jobban jött ki ebből a történetből? Azért kérdezem meg, mert aki esetleg tudatos, azt gondolhatnánk, hogy biztosan ők. De közben lehet, hogy nagyon sok minden tévesen gondolnak. Lehet, hogy nagyon sok minden másképp történik a tervezethez képest, és ez viseli meg őket, míg azok, akik mennek az árral, lehet, hogy sokkal jobban alkalmazkodnak. Szóval erre van-e bármilyen, vagy erről valamilyen tapasztalat, mit láttál a praxisod során?
Hát alapvetően azért úgy gondolom, hogy ez picit ilyen sablonos ez a ketté osztása az embereknek, de hogyha valószínűleg inkább talán a megküzdésre gondolsz, hogy kik azok, akik tudatosabban megküzdnek, és kik azok, akik talán rugalmasabbak, vagy...
Kicsit én is kijavítom magam, szóval nem arról van szó, hogy két típusú ember létezik, csak ezt a két típus próbálom most külön választani, akik, mert ugye vannak azok, akik tervezik az életüket, akik ilyen szempontból egyébként egy párkapcsolatban is sokkal megbízhatóbbak, kiszámíthatóbbak, meg vannak azok, akik egyszerűen nem képesek erre, mert vagy túlvállalják magukat, vagy sosem volt a tervezés erősségük. És hogy én most őrájuk, erre a két ember típusra gondolok, hogy melyiknek volt könnyebb a megküzdés.
Aha. Alapvetően azt gondolom, hogy ez az a helyzet, amikor krízis helyzetben ott gyakorlatilag lehet bármennyire felkészül, tudatos. Tehát, hogy az úgy érint, mint egy ilyen frissebb. Tehát, hogy így nem nagyon tudsz felkészülni. Hiába vagy nagyon tudatos, vagy hiába ad-hoc módon éled az életet. Talán, amit kiemelnék, az itt a rugalmasság. Tehát, és akkor ez így bármelyik helyzetben, vagy bármelyik típusnál szerintem nagyon fontos tényező, hogy hogyan tudnak az adott helyzethez alkalmazkodni, hogy hogyan tudják azokat a tervezett, vagy kitalált dolgokat, előre kigondolt dolgokat, mondjuk akár megváltoztatni és rugalmasan az adott helyzethez igazítani, amik korábban beváltak. Mert hogy ugye egy krízis helyzetben ez nagyon fontos, hogy a korábbi megküzdéseink, a korábbi stratégiáink, azok nem működnek. Tehát az például, hogy a COVID-nál is, hogy bekapom azt a 3 vagy 5 C-vitamint, vagy a nem tudom, 5 neocitán, az ugye azt az agy nem fogja meghozni a sikert, de ez csak egy ilyen egyszerű példa, tehát, hogy itt gyakorlatilag itt lehetek így tudatos is, meg aki rendszerint szedem a vitaminjaimat például, vagy rendszeresen sportolok, vagy egészségesen élek, hogyha itt ezt érted a tudatosságon, uh-huh. és lehetek egy olyan ember, aki így inkább így elengedi magát, és azt mondja, hogy akkor élek bele az életbe, és hedonista módon nem vigyelek az egészségemre, és mondjuk vannak akár különböző szervi problémáim is, akár ebből kifolyólag, tehát, hogy nyilván lehet, hogy itt nagyobb az utóbbi csoportban a rizikó annak, hogy mondjuk jobban megvisel a betegség, tehát fizikai szinten, aztán lehet pszichés szinten, viszont alapvetően a vírus nem válogatott, tehát azt tapasztaltuk, hogy nem volt olyan, hogy aki tudatosabban élt, az kevésbé érintette, aki pedig kevésbé tudatosan az azt is kevésbé. Szóval, hogy itt azt hiszem, hogy ebben így mindannyian hasonlóan voltunk, vagy meg vagyunk jelen, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz helyzet, és nagyon kiszámíthatatlan, és bizonytalan mindenki számára.
Voltak olyan tanulmányok, amik szerint a 2 éven belül, aki átesett a Covid-on, tehát Európa szerte 17 millió ember szenvedett post-Covid tünetektől. Ez egy 2 éves intervallum, amit vizsgáltak, de vajon arra van-e sejtés, vagy tipp, hogy ez meddig tarthat egy post-covid tünet? Szóval lehet, hogy az is lehet, hogy ez egy olyan trauma, ami velünk marad, és nem, ha nem dolgozzuk fel, akár egy évtizedekig eltartó probléma lesz?
Ez egy jó kérdés, mert alapvetően nincsenek még rá kifejezett, vagy nem is mindegy kifejezett statisztikákat arra, hogy egy post-covid tünet együttes az meddig tart, illetve azt tudom, hogy ez egyénenként változhat, tehát valakinél akár hetek alatt elmúlik, van akinél hónapok, és van akinek évekig akár megmarad nála ez az adott állapot. Maga az, hogy a Covid velünk van, és hogy itt él közöttünk, és ez továbbra is ugye post-Covid szünetekkel is fog járni, ez valószínűleg ez így lesz még hosszú évtizedekig, ehhez viszont talán az orvos kollégák jobban értenek. Ami a post-Covid tüneteket illeti, azt ugye viszont nagyon fontos tudni, hogy maga a post-Covid tünete együttes az egyrészt egy ilyen fizikai testi probléma, másrészt pedig egy pszichés vagy mentális probléma. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak testileg jelentkezhetnek nálunk hosszan tartó tünetek, a betegség, az alapbetegség, tehát a Covid után, hanem a pszichés részben is tapasztalunk sajnos olyan pszichés tüneteket, mentális tüneteket, amik nagyon megnehezíthetik a mindennapi életet, vagy akár további problémákat okozhatnak. Sajnos nem tudjuk, hogy hogyan, meg mikor szűnnek meg, ez tényleg egyénenként változó, és nagyon fontos ugye, hogy kapok-e segítséget ebben. Tehát egyrészt a hozzátartozóimtól, másrészt orvosi segítséget kapok-e, akár a pszichés, akár a testi tüneteknek ha nem is a kezelésében, de hogy elfogadásában. És a vele való akár új élet berendezkedésében, berendezésében.
Amire én egyébként gondoltam az előbb, ami egy jó minta lehet, például a háború utáni időszak. Tehát, hogy amikor véget ért például a második világháború, vagy véget ért egy hosszú éra, ami azért még inkább, hát szerintem ez mai napig vitatott, hogy ott hogyan dolgozták föl például a vasfüggöny lehullását sokan, szóval hogy azóta eltelt 33 év, és hogy ott például az a fajta változás, ami az életünket érte, hogy az meddig jelentett krízist vagy traumát, vagy hát inkább az elmúlt 50 év az mennyire jelentett krízist.
Ez egy érdekes, nagyon érdekes összehasonlítás, és egyébként tök jó összehasonlítás, vagy gondolatkísérlet, de talán az a különbség a kettő helyzet között, hogy az egyik egy adott esemény volt, tehát hogyha mondjuk akkor krízisről beszélünk, tehát hogy ugye vannak ezek az ilyen akcidentális, tehát ilyen baleset jellegű, vagy hogy mondjam, szóval lehet, hogy hosszabb időtartamig tartott, de hogy az így lezárult ez a válság, tehát meg lehetett kezdeni ennek a feldolgozását, ugye elmúlt az akut krízis, tehát nem megszűnt a készenléti állapot. Ugye ez a készenléti állapot az, mikor elmúlik már egy veszély az életünkből, ugye elmúlik egy trauma az életünkből, Viszont testi szinten akár, ugye testi emlékezet azért lassabban dolgozik, és mondjuk, hogyha voltak például poszttraumás tüneteim, akkor bizonyos úgynevezett környezeti ingerek, amit triggernek hívjuk, mondjuk emlékbetörések formájában, szorongás formájában, feszültség formájában, és a többi, ugye bejöhetnek ilyen betörések, és akkor úgy élem meg az egész helyzetet, mint hogyha újra ismétlődne a ma, tehát főleg az érzelmi részét. Na de... Tehát, hogy alapvetően ez egy adott esemény volt, tehát ezeken el lehet kezdeni dolgozni, és akkor ilyenkor van az emberi testén kiszelíti állapotban, hogy így elkezd figyelni arra, hogy hol vannak olyan ingerek, amiket el kell kerülnöm, vagy ha jön olyan inger, akkor arra rögtön reagálnom kell, és hogy ezt így el lehet kezdeni feldolgozni, hogyha ugye megszűnik maga a helyzet, tehát utána elkezdek szépen ezen dolgozni, feldolgozom ezt a traumát. A mostani helyzet a Covid-dal kapcsolatban azért kicsit más, mert hogy ez ugye beszéltük, hogy ez egy állandóan fennálló krízis helyzet még mindig, tehát bár már hála Isten nem beszélünk annyit róla, mert nyilván az a jó, hogyha egyfolytában azt halljuk a hírekből, hogy hány ember hal meg, és a többi, de hogy gyakorlatilag ez egy picit ez a maga a Covid, meg a hozzá kapcsolódó post-Covid egyébként, picit egy ilyen olyan helyzet, hogy bármikor elérhet minket, nem tudjuk, mikor fogjuk elkapni, nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz ugye a testünk, nem tudjuk, hogy milyen post-Covid tüneteink lesznek utána, tehát ez egy ilyen velünk élő dolog, ez egy folyamatosan jelenlévő tényező, ugye lassan már a mindennapjainkban, és ugye mutálódik a vírus, tehát gyakorlatilag itt van közöttünk, és hogy...
Hozzá
és
lehet ehhez szokni?
Felkészülne. Itt az ember sok mindenhez hozzászokik, igen. De nem tudom ezt megmondani egyébként, hogy ez mennyire. Talán úgy lehet hozzászokni, hogy az ember kialakít tehát hogy egyre sokkal több hangsúlyt helyezünk például a belső biztonságunkra, a kapcsolati hálunkra, ugye az egészségünkre, például az ilyen napi rutinjainkba jobban beépítjük a feltöltődést, a pihenés például.
Ebben tudatosabb lettek az emberek? Tényleg?
Testünk jelzéseire jobban figyelni, nem hiszem.
Ja, de akkor ez...
De hogy ez egy irány lenne.
Ja, ez lenne az
tehát,
irány.
Igen, én azt mondanám, hogy ez lenne az irány, hogyha ezeket megtanuljunk, ezekben tudunk fejlődni, akkor talán jobban tudunk magával a vírussal is együtt élni. Meg azért kopik ki, tehát, hogy így talán azért van egy olyan hatása, hogy már megszoktuk, már nem, hogy az inger küszöbünket már nem annyira éri el az, hogy már megint egy új COVID beteg. De hogy itt van, tehát, hogy és azért mindig, tehát, hogy azért új vírusok lesznek, vagy új mutánsok lesznek, és azért az úgy nem sose tudhatjuk tényleg, hogy milyen tüneteket kapunk éppen el, vagy milyen post-Covid tüneteink lesznek.
Kinga, az elején említetted a párkapcsolatok romlását. Van arról bármilyen tapasztalatod, vagy kutatás, hogy a házasságok felbontásának a nagy száma köszönhető-e a COVID-nak és a post-COVID mentális tüneteknek?
Ez ahogy én talán ugye a párkapcsolatokra való hatását emeltem ki, nem tudom, lehet, hogy romlást mondtam, de hogy alapvetően igen, van egy ilyen hatás, hogy ez a karantén időszaknak volt egy olyan hatása, hogy a párkapcsolatok egy része, ugye, ami nem működött, de hogy a mindennapokban benne voltunk, és nem vettük észre azt például, hogy akár idegen ültünk a másiktól, vagy társas magányban élünk. Tehát, hogy ezek ugye most ilyen hirtelen a karanténnak köszönhetően, hát ezek észrevehetőkké váltak. Tehát, hogy lett egy figyelmünk arra, hogy Jézusom, ott van a másik ember, és nem tudok hozzászólni, vagy nem tudok vele mit kezdeni. Tehát, és akkor ezeknek a párkapcsolatok egy része, hogy elindult arra, hogy akkor így váljunk el, és akkor kezdjünk új életet. A másik része viszont elindult arra felé, és remélem, hogy ez azért szintén jelentős számra, nincsenek statisztikák, de hogy akkor dolgozunk rajta. Tehát akár házasság, akár párkapcsolatok, hogy akkor elindulunk egy párterápiára, elmegyek egy külön, akár egyéni tanácsadásra, hogy hogyan tudom megjavítani a kapcsolatomat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a kettő azért megfigyelhető volt ebben az időszakban, de talán a párkapcsolatok romlása az kicsit, vagy illetve a párkapcsolati szakítások talán kicsit dominánsabb volt.
Zárásképpen hadd kérdezzek egy módszert. Van-e arra bevált recept, vagy mit ajánl a pszichológus, akkor tegyük fel egy kérdést, arra, hogy a post-Covid tüneteken túl legyünk, arra, hogy felkészüljünk egy következő hasonló eseményre, arra, hogy, ne billentsen ki az egyensúlyból bennünket egy ilyen. Valószínűleg már egyébként a tapasztalat az ebben segíteni fog bennünket az életünkkel következő részében, viszont van erre bármilyen, nem tudom, bevált recept?
Ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy a tapasztalat segíteni fog minket, mert igen, tehát az, hogy már tudjuk azt, hogy mi vesz körbe, meg tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy post-covid szindróma. Nagyjából számíthatunk arra, vannak már egy ugye post-covid csak ambulanciát, tehát nem idegen ez a fogalom. Amikor jön egy testi vagy egy pszichés tünetem, akkor ugye alapvetően felismerem, hogy hú, hát lehet, hogy ez jobbik esetben, hogy lehet, hogy ez a COVID miatt van, lehet, hogy ez egy post-COVID tünet, akkor tudom már, hogy hova tudok fordulni, hogyan tudok segítséget kérni. Ugye, és hogy egy módszer szerintem, én nem tudok most egy darab olyan módszert mondani, amilyen Jolly Joker lenne sajnos, tehát ez azért egy kicsit komplexebb történet, viszont talán a négy pillért említenék, ami tényleg így hétköznapi szinten is nagyon-nagyon fontos, és igazából egyéni szinten beépíthető az ember életébe, hogyha akár ilyen post-covid tünet együttest észlel magán, meg hát nyilván abban, hogy egy kiegyensúlyozott életet tudjon élni, hogy egyrészt, amivel nagyon fontos, ugye az étkezésnek a rendbehozása, hogy a rendszeres mozgás, fizikai aktivitás, a harmadik, ugye az alvás, az nagyon fontos, ezt kiemelném, tehát, hogy így este időben feküdjünk, tehát éjfél előtt 10-11 órakor, és nagyjából 7-8 órás alvást azért tudjunk produkálni, és nagyjából hasonló időpontokban keljünk. Nagyon fontos az alvás higiéni. És akkor negyedik pedig, amire viszont talán nekünk is, pszichológusoknak is vannak olyan módszerek, amiket tudunk tanítani, ez a feszültségoldás, ugye, tehát, hogy így hogyan dolgozom, vagy hogyan küzdök a feszültséggel, hogyan tudok megküzdeni a szorongásaimmal, amik akár a post-covid szindrómában ugye kialakultak, és erre akár egy autogén tréning, akár egy mindfulness meditáció, akár csak az interneten található légzéskontroll gyakorlatok, ezek a testi tünetek, ami az ellazulásra, illetve a feszültségkezelésre, illetve szorongás oldásra irányulnak, de emellett a kognitív módszerek is nagyon fontosak, amik pedig a gondolati szinten, tehát amikor jönnek azok a félelmek, hogy jaj, megint beteg leszek, jaj, megint bele fogok sodródni ebbe az egész állapotba, amit kontrollálhatatlannak érzek, meg fogok halni, tehát hogy ezeknek a kezelésére tudnak így hatni. Úgyhogy ezt a kettőt emelném talán ki, hogyha röviden kell erről beszélni.
Végül is van itt recept, úgyhogy akár onnan nézzük, ezek közül valamit talán föl tudunk használni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a vonalban.
Nagyon szívesen.
Sárkány Kinga pszichológussal beszélgettünk az elmúlt percekben a post-covid szindrómáról. Ez volt már az Egészségkód, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.